fogjuk ma hallgatni, lejjünk örömöt Isten megismerésében. Előtte azonban néhány tudnivalót szeretnék közreadni. A közzétett programban egy kevés kis változás történt. Egy helycsere vagy előadáscsere. Legközelebb még az lesz, ami a programban ki van írva, tehát lejjünk örömöt a testi kapcsolatban. Ez lesz egy hét múlva. Tolnai Lajos az előadó, ő szülész, nőgyógyász, orvos. Hanem mához két hétre, akkor is ő lenne, de más elfoglaltsága miatt ő nem tud jönni. Előre jön 28-áról egy másik téma, lejjünk örömöt a konfliktus kezelésben. Ezt én fogom tartani, ennek ellenére tessék eljönni. A másik változás pedig az, hogy december 5-ére tűztük ki ennek a sorozatnak a záró alkalmát, akkor azonban ebben a teremben a teológus diákok Mikulás ünnepsége lesz. Hát velük nem tudunk konkurálni, úgyhogy a záró alkalmat egy héttel később fogjuk megtartani, tehát december 12-én. Ott is lesz egy hét kihagyás. Úgyhogy tessék ezt majd továbbadni azoknak, az ismerősöknek, akik szoktak jönni ide. Még egy hirdetni valóm lenne. Nagyon jó élményben volt részünk elmúlt szombaton feleségemmel együtt. Az Evangélium Színházban megnéztük Nyírő József drámáját. Az a címe a drámának, hogy a próféta. Keresztelő János ez a próféta, akiről ez a dráma szól. Röviden úgy jellemezhetem ezt a művet, hogy Keresztelő János a főszereplő, de Jézusra utal. Teljesen hűséges Keresztelő János küldetéséhez. Az ő küldetése az volt, hogy Jézusra mutasson. Ez a darab is Jézusra mutat. Tulajdonképpen nem ő a legfontosabb szereplő, hanem egy olyan figura, akit a Biblia nem említ meg, akinek az életében óriási változás történt, amit Keresztelő János előkészített, de végül is Jézussal találkozott, és attól lett teljesen új emberré. Hát erről szól az evangélium. És hát egy ismert, kitűnő színészünk alakítja, öregség miatt nem jut eszembe a neve. Bicskei Tibor, úgy van. Ugye én még úgy emlékszem rá, mint Deli fiatal emberre, mindig ugye, hősöket alakított, most pedig egy öreg ember a darab szerint is, és a valóságban is. Teljes átalakulást lehetett látni az életébe. Jegyeket lehet kapni ott is. Délután, ha jól tudom, 2-től 6-ig nyitva van a pénztár. Úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek. Mielőtt még tovább lépnénk, válaszolnom kell egy kérdésre. Hátul van egy kérdések doboz, most is úgy tudom, ott van. Elmúlt alkalommal találtam benne egy picike cédulát, egy óriási nagy kérdéssel. Hol van a helye a szerelemnek a házasságban, ilyen tört vonal, az azt megelőző időben, kérdőjel. Visszajön-e még valamikor az elmúlást követően, mármint gondolom a szerelem elmúlására gondol, de teljesen attól függ, hogy az illető mit ért szerelmen. Ha a romantikus lángolást érti rajta, akkor azt kell mondanom, hogy leginkább a házasságkötés előtt szokott dúlni a szerelem, amit lehet sokféleképpen jellemezni, tudatbeszűkülés, projekcióval megtűzdelve, átmeneti, elmezavar, szóval nagyon sok szép jelzőt lehet hozzá ragasztani, ugye az embernek az értékrendje átváltozik, se lát, se hal, sötét verem, ahogy Petőfi írja, de hál' Istennek nem kell az embernek végig veremben maradnia. Na most egyesek, nagy optimisták azt mondják, hogy átalakul szeretetté. Nekem az a szerény véleményem, hogy nem alakul át szeretetté, a szeretetnek meg kell születni az ember szívében. Nem zárja ki egymást a kettő. Na hát, ha érzelmi lángolás, az elő-elő jöhet később is, nem mindig jó, hogy előjön, olykor élemedett férfiak is megőrülnek, mint például nagy költőnk, Faludi György, 90 évesen. Ettől függetlenül nagy költőnek tartom. Óriási versei vannak, de nem követendő. És állítom azt, hogy az ember tud uralkodni az érzelmein, hanem arra van szükség egy házasságban, hogy tiszta szívből igazán szeressük egymást, hívő emberek kiváltsága, hogy ajándékba kaphatják az Isten szeretetét. Ugye a Róma 5.5-ben olvassuk azt, hogy az Isten szeretete, görögül agapéja, kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Na most lehet valakit agapéval szeretni úgy is, hogy az ember közben dühös rá, néha úgy érzi, hogy torkig van vele, de kitartóan, hűségesen szereti, és a javát munkálja. Tehát nem érzelmi ügy csupán ez a szeretet. Én nem gondolom, hogy Istent mindig meleg érzelmek töltik el, amikor ránk gondol, de szeret minket. Ettől függetlenül vagy ezzel együtt. Hát ennyit, ha nem volt kielégítő, majd szóljon az illető. Kiváltságos a mai alkalom azért is, mert a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkarának egy része ellátogatott ma ide, úgyhogy ők fognak énekelni hamarosan. Most megmondanám, hogy mit énekelnek. Pitóni, szálljon fel énekünk, ezt követően meghallgatunk egy verset, nem épp a szomszédból, Kanadából érkezett ide egy kedves testvérünk, Horváth Lóránt, aki a 34. Zsoltárt költötte át, tőle fogjuk meghallgatni ezt a Zsoltárt, majd ezután újra az énekkar következik, először egy ismeretlen szerzőtől énekelnek, ó légy, nyugodtan bízzál Uradban, majd Schubert, az Úrra bízd a sorsod. Hogy ne kelljen nekem itt sokáig kint állni, azért most mondom meg azt a nagy titkot, hogy a mai előadást Fűtő Róbert barátom tartja, róla pár szót szólnom kell. A nevének megfelelően magyar fiúról van szó, de az Egyesült Államokban született, ennek következtében az anyanyelve amerikai angol. Hát ezt most is lehet érzékelni közben, de azt gondolom, hogy minden mellett nagyon jól érthető az az üzenet, amit ő átad nekünk, többször volt ebben részem. Ugye az akcentus árulkodik erről, nem csak az akcentus, néha a grammatika is érdekes, de azt gondolom, hogy annál zamatosabb, Úgyhogy, és a mondani valója az pedig nagyon fontos mindannyiunk számára. Egyébként Robi is, ami bibliai házasság gondozó szolgálatunk munkatársa, évek óta együtt tevékenykedünk ebben a, még mindig azt gondolom, hogy fontos szolgálatban. Mert ezek után az énekkart kérném, hogy fáradjatok ide kijjebb, a karvezető Cseri Zsófia.
Szálljon fel énekünk úgy nagy hangon, az Úr, aki mindig kőkegyes és igaz Isten, mi boldog, aki mégis ennök adja, boldog, mindki benne bízik. Örvendj hát Jézusunk bűnével, ki látszik a megváltó képer, hát örvendj benne. Ó, jöjjetek vélünk, ó, jöjjetek vélünk, mi zengjünk.
Köszönöm, hogy bemutatott a professzor testvérem. Csak két szót mondanék, az egyik, hogy ő is erdélyi származású, és én is, feleségemmel együtt. A másik, hogy vannak, akik tudják, hogy a 119. Zsoltár arany ABC, de azt nem tudják általában, hogy 7 arany ABC van. A héber költészetben nem voltak rímek, hanem az ABC betűivel, Alef, Bét, Gimmel, Dálet, így mentek a tavig, és így próbálták teljessé, grandiózussá tenni a költészetet. A 25. Zsoltár is ABC-s, amit nagyon jól ismerünk, és a 34-et is, mivel ez szól az örömről, ezt olvasom. Áldom az Urat! Áldom az Urat mindenkor én! Dicsérete ajkamon van. Benne dicsekszem, s minden szegény velem örvendez az Úrban. Csodáljátok velem az Urat, magasztaltassék szent neve. Dicsérjétek, mert felelt nékem, amikor lelkem kereste. Elvette félszem, amikor néztem, arcomra öröm áramlott. Felkiáltott egy szegény hozzá, s megszűntek tüstént a bajok. Gondjaiba veszi az övéit, angyal küld védőjül nekik. Hálával nézzétek, milyen jó, lássátok mentő kezeit. Isten szentjei, féljétek őt, akkor majd nem szűkölködtök. Gyertek, fiaim, hallgassátok, amit néktek az Úr küldött. Keressétek az Urat, akkor nem szűkölködtök, mint a vad. Lássátok, aki benne bízik, azt talál boldog napokat. Melyik ember az közületek, kinek nem kellene jó élet? Nem mindegyik csak azt szeretné, hogyha nem látna szükséget? Óvakodj tehát a gonosztól, legyen igazság ajkadon, pihenés nélkül jót cselekedj, kövesd a békét szabadon. Réád néznek az Úr szemei, kiáltásod hallja füled, sietve ítél, gonoszoknak ne legyen még emlékük se. Teli legyen az igaz bajjal, megmenti akkor is az Úr. Úgy ápolja megtör szívet, hogy az bizonnyal begyógyul. Valamennyi baja legyen bár, egybe sem pusztulhat elő, zúzódása nem lehet annak, amikor ő az őriző. Gonossága öli a gonoszt, fizetnek a gyűlölködők, de az Úr szolgáját megváltja, nem hagyja megbűnhödni őt.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket ma este. Nagyon jó látni mindenkit. Szeretném először megköszönni a Feri bácsit ezt a lehetőséget, hogy bevontál engem a sorozatban. De nem csak ma este, bevontál engem a szolgálatban már lassan 6 éve. És nagyon köszönöm szépen ezt a sok ajtót, amit nyitottál nekem az evangéliumnak. Köszönöm. Ma este érdekes téma vár ránk. Feri bácsi kért tőlem, hogy arra beszéljünk, hogy leljünk örömet az isteni való kapcsolatunkban. És szeretnék erre beszélni. Hadd kérdezem tőletek, hogy hány ember azt mondaná magáról kifejezetten, hogy én boldog ember vagyok. Tegyétek fel magasan a kezeteket, hogy én egy boldog ember vagyok. Jó, örök neki. Ha megkérdeznénk a legtöbb ember az utcán, nem biztos, hogy azt a választ kapnénk. Nagyon sok boldogtalan ember van a világon. Metróval jöttem, és az ember nézi az emberek arcában, és látja azt a szomorúság, ami a legtöbb emberben van. De hagyd tegyem azt a kérdést, hogy hány ember szeretne boldog lenni? Tegyem fel a kezét nagyon magasan. Azt hiszem, hogy mindenki. Nincs egy ember köztünk, aki azt mondja, hogy én lemondtam, nem akarok boldog lenni. Mindannyiunk, a lelkünkben mi vágyunk a boldogságra. A Pascal azt mondta, hogy az az ember, aki elmegy és felakasztja magát, ő is boldog akar lenni, mert nem bírja a fájdalmat többet. Szeretne megszünteni azt a fájdalmat. Ő is szeretne boldog lenni. Ha a Feri bácsi nem haragszik, akkor szeretném megváltoztatni a címét ma este. Nem baj? Inkább ezt a címét szeretném föltenni ma este, hogy de kész vagy harcolni, hogy boldog legyél. Mert ha valaki akar boldog lenni ezen a világon, harcolni kell érte. Merjük örülni az isteni való kapcsolatunkban. Szeretném meghívni titeket ma este a frontra. Menjünk harcolni. Jó? Menjünk a harcra, és kérjünk az Istentől, hogy ő tegyen minket boldoggá. Jó? Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt az estét. Hiszünk, hogy itt vagy köztünk. Hiszünk, hogy akarsz szólni hozzánk. Hiszünk, hogy te vezetsz minket. Hiszünk, hogy terved van velünk. Hiszünk, hogy te látsz mindannyiunk a lelkünkben, hogy mi van ott. Mi az, mi ott rejlik. Látod a mi szomorúságunkat, a csalódásunkat, a fájdalmainkat. És ma este hozzád fordulunk. Egy hanggal kérjünk, hogy a Szent Lelkeden keresztül, hogy de tegyél minket boldogá az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy az Úr az ő nevében ezt tudjunk imádkozni és kérni. Várunk te rád, szólj hozzánk ma este. Krisztus nevében. Amen. Szeretném, hogy ma este megnéznénk együtt a Filippiekhez írt levele a Páltól, hogy ki ismeri az Új Szövetséget, tudjátok, hogy a Filippiekhez írt levele, a Pál nagyon sokszor beszél az örömről. Ha van egy Bibliátok, akkor vegyétek ki, sokat fogunk idézni a Filippiekhez írt levele. A Pál sokat beszél az örömről. Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! Filippi 3:1. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont erősít. A Pál megismételi magát többször, hogy örüljünk. Filippi 2:17-18. Örülök, és együtt örülök mindjájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. A Pál bátorít minket, sőt parancsol, hogy örüljünk az Úrban. Neki az fontos, hogy mi örüljünk. Felhív minket erről a harcról, hogy igenis fontos az Istennek, hogy örüljünk ő benne. Most felteszünk azt a kérdést, hogy mik azok a dolgok a világban, ami el tudunk keseredni, amit elviszi a mi örömünket. Sok dolog van, nem is lenne elég idő felsorolni az összes, ugye? De három fő kategóriáról szeretnék beszélni, mielőtt megnézünk, hogy a Pál milyen választ ad nekünk, jó? Az első fő oka, ami elveszíti a mi örömünket ezen a világon, ugye, hogy napról napra halljunk a tragédiákról. A hírekben bekapcsoljunk a híreket, és mit halljunk? Van egy hurikán, van egy földrengés, tegnap este volt egy tornádó Amerikában 16 ember meghalt, Indiánában, hogy egy tornádó miatt. De állandóan vannak ezek a természetes tragédiák. És ezek nagyon tud megnyugtalanítani mi a lelkünket. A szunámik például, vagy a járvány lehetőségek. Állandóan kísért minket, hogy mi lesz velünk. Van-e remény ennek a világnak? Nem tudom, hogy valaki hallotta, hogy két nap ezelőtt mi történt Jászberényben. Egy keresztény család, az apukája ment két biciklivel, az ő két gyerekkel, és két kocsi versenyezett. És az egyik kocsi belement a kis családban, és ez két nap ezelőtt volt. És ez a család már elveszítette egy kis gyermeket. És most a kislány, aki biciklén ült, most nem biztos, hogy át fog élni. A kisfiú valószínűleg fog élni, és az apuka is fog élni. De körül vagyunk véve ezek a tragédiákkal. Megmagyarázhatatlan. Ugye Érdben ugyanaz történt egy pár hónap ezelőtt. Azok a dolgok, amit nagyon-nagyon nem tudjunk mi hova tenni, mit csinálni ezek a elkeserítő hírekkel. Vagy a saját életünkben tapasztaljunk a szenvedés, a nehézségeket. A másik fő kategória, amit el tudja veszíteni, vagy elvinni a mi örömünket, az a saját életünkben a mi mindennapi bűneinket. Ez nagyon tud minket rossz paszban tenni. A legtöbb ember itt, szerintem ilyen vallásos ember, azért vagytok itt, lehet, hogy a legtöbb ember itt gyülekezetben jár. És tudjunk, hogy minél jobban bepróbálod tartani az Istennek a törvényt, minél jobb embernek próbálsz lenni, mit szoktál tapasztalni? Minél jobban küzdködsz, hogy én akarok egy jó keresztény embernek lenni, mivel szembesülsz? Ez nem megy. Nem megy. Én egy bűnös ember vagyok. Minél jobban próbálom betartani az Istennek a törvényét, annál jobban rájövök, hogy ez nem megy nekem. Nem tudom betartani. És jön a lelkiismeret furdalása. Hoppá, megint önző voltam. Megint büszke voltam. Megint irigy voltam. Megint haragudtam. És azt hiszem, hogy lehet sorolni. Mindenki ismeri az ő saját lelkiismeret. Mindenki gondolkozzon azok a dolgokon, ami nyomasztja a te lelkedet. Ami nem tudsz kezelni. És érzed ezt az önvádat. A pszichiátri intézmények tele vannak emberekkel, aki nem tudják kezelni az ő lelkiismeret fordulás. Nem tudnak mit csinálni, mit tenni vele. Nyomasztja őket. Nem tudom, hogy szoktál figyelni. Hogy szoktál viselkedni, amikor lelkiismeret fordulásod van? Ismersz magadat annyira? Szoktál figyelni magadról? Vagy szoktál figyelni másokra, amikor lelkiismeret fordulásuk van? Nagyon tud irányítani, nagyon tud kontrollálni minket. Általában kétféle reakció van, amikor valakinek a lelkiismeret fordulása nyomja. Az, hogy az egyik az, hogy az ember elvonul csendben. Nem tudja, mit kezdeni magával, ilyen szomorúság tör ki. Nincsen megelégedve magával. Megint csőd az én életem. Megint elrontottam. Miért mondtam azt? Miért nem mondtam azt? És vádolja magát. Nem tudja a megoldás ennek. Azt hiszem, hogy nem kell bemenni a pszichiáter intézményben találkozni én emberekkel. Körül vagyunk véve én emberekkel. És a másik fajta, az nem vonul el és beszél magában, az az ember mit csinál? Érzi azt az önvád, és kezd mindenki mást vádolni. Mindenki mást kezd manipulálni. Ismerjük én embereket. Azt hiszem, hogy körül vagyunk véve én emberekkel. Ők se tudják mit kezdeni az ő lelkiismeretükkel. És kezdnek más embernek az életet rombolni is. A bűn az lakozik bennünk. Mindannyiunkban bűnben születtünk. És a bűn az akarja, hogy mi így érzünk magunkat, és a bűn sose fogja feladni ezt a harcot. Sose fogja azt a fehér zászlót, hogy aj, de nyertél, olyan nagy keresztény lettél, hogy többet nem tudlak legyőzni. Feladom, tökéletes lettél. Ugye a bűn sose fogja ezt mondani. Most, ha a bűn ezt valakinek mondta, akkor a bűn nyert, ugye? Azzal nyert, hogy hazudott neked. A Pál nagyon jól tudta ezt magáról. Az ő élet végénél tudta mondani, hogy a bűnös emberek közt én vagyok az első. Az mit jelent, hogy ő egy bűnös apostol volt? Nem, ő nagyon jól tudta, hogy a bűn lakozik benne. És nagyon nyomasztja. És az élet végén a Pál harcolt ellene. És ő nagyon jól tudta, hogy ő mire képes, ha odafigyel az ő bűnére. Nagyon jól tudja, hogy a bűn, a bűncselekmény, a lelkismeretfordulás, a vádolás, az nagyon tud hatni a mi lelkünknek. Ez az első kettő, ami tud ellopni, hogy ez a két dologtól el tudunk elveszíteni a mi örömünket. A tragédiák, a saját lelkismeretfordulásunk. És a harmadik az, hogy amikor a mindennapi életünkben tapasztalunk a más embernek a bűnét. A hírekben állandóan halljunk a sok igazságtalan dolgokról, a háborúkról. Körül vagyunk véve igazságtalan dolgokkal, az emberek a bűn állandóan szemünk előtt van. És mi történik, amikor a másik embernek a bűn találkozik a mi bűnénkkel? Hát, konfliktusok vannak. És ez a harmadik. Ez egy kicsit személyesebb, azt hiszem. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor egy konfliktusba kerülök valakivel, mondjuk a feleségem, amikor van egy veszekedés, lelkészek, mi nem veszekszünk, mi csak vitatkozunk, vagy érvelünk, ugye? Amikor keményen beszélünk egy témáról, akkor ez nagyon tud tenni engemet magam alatt, hogy nagyon tudok rossz paszban lenni. Igen, amikor konfliktusba kerülünk azokkal, akik nagyon szeretjük, akkor az, amit leginkább nagyon nyomaszt minket. És nagyon sok egyidőállók vannak itt ma este. És lehet, hogy udvarolsz valakinek. És lehet, hogy nem teljesen értesz, amiről beszélek itt, hogy mennyire nehéz tud lenni egy kapcsolat sokszor. És mennyire tud nyomasztani a mi lelkünket, és teljesen elvenni a mi örömünket. Körül vagyunk véve emberekkel, akik elváltak. Ha fölteszem, kérdezem az ember, tegyen fel a keze, ha valaki ismeri valaki, aki elvált. Biztos mindenkinek a keze fölmegy, ugye? Az elmúlt egy hét alatt, amikor hány emberrel találkoztam, aki elvált. Múlt héten találkoztam valakivel, és azt mondja, 4 éve voltam házas. Pokol volt az egész. 4 éve pokol. Igen. Elveszítette az örömét. Nagyon ajánlom bármilyen egyidőállónak, mielőtt összeházasodsz, beszélgessél valakivel, aki átélte azt a pokolt. És nagyon készüljél fel a házasságra. Fel kell készülni. Mert a házasság az a kapcsolat, amit vagy nagyon boldogá fog tenni téged, vagy nagyon fog elveszíteni az örömedet. A sok-sok konfliktustól. Készüljünk, fel kell készülnünk. Szerintem a legtöbb ember ettől a 3 kategóriának a nyomasztás alatt élnek az életüket. Nem mernek örülni, nem mernek másokat szeretni. Ha valaki kifejezi az ő örömet, ha valaki kifejezi az ő szeretetet mások felé, akkor a boldogtalan ember az visszautasítja. Naívnak hívják. És közben széttaposnak a szívedet. Ha ezen a világon akarsz örülni, az egy harc. Miért? Mert a boldogtalan ember nem akarja, hogy a másik ember az boldog legyen. És minden meg fog tenni, hogy a helyére kerüljél. Hogy de is boldogtalan legyél. Ha akarsz boldog lenni, harcolni kell. Sokkal, de sokkal biztonságosabb boldogtalan élni az életedet, mint vállalni ezt a kockáztatot, hogy fogok örülni. Fogok egy másik embert szeretni, kiteszem a szívemet. Sokkal nehezebb. A boldogtalan ember nem vállalja azt a kockázatot. Nem vállalja. Túl nagy. Túl nagy a fájdalom, ha én csalódok a másikban. És inkább jó érzem magamat ebben a biztonságban egyedül. És a legtöbb ember itt él napról napra. Nem tudnak. Olyan szintre jutottak, hogy nem is akarnak, és nem mernek örülni. Nem mernek szeretni. Mi a megoldás? Mi a megoldás ennek a boldogtalan állapot, ahol a legtöbb ember él? Hát azt hiszem, hogy tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok ember próbál menekülni a helyzettől, ugye? Próbálnak menekülni. Szabadságra menjek, akkor ott fogunk jól érezni magunkat. Menekülnek. Vagy cserélnek társ, cserélnek kapcsolat, ugye? Ez a kapcsolat, ez nem megy, inkább egy másik kapcsolat. Vagy ide sétáltam a Rádai utcában, gyönyörű szép boltok vannak, elmennek és kezdenek vásárolni, ugye? Valamit, hogy eltereljen a figyelmet ettől a nyomasztó hangulat, ami van nekem. Kezdjünk másokkal foglalkozni, amit eltereli a figyelmet, a munkamániástól kezdve. Mindenki próbálnak, hogy csak ne foglalkozni ezzel a három kategóriával, mert ez nekem túl sok. Akarok menekülni. A Biblia azt mondja, hogy ne meneküljetek, mert ahova fogsz menekülni, ott is lesz ez a három kategória. Nem lehet menekülni. Az élet nem engedi, ez nem egy lehetőség. Ahelyett, hogy meneküljünk, a Biblia azt mondja, hogy szembesülni kell a három kategóriával. Szembesülni kell, harcolni kell a viharban. Hogy igen, ebben a három kategóriában én fogok örülni az Úrban. Hogy néz ki az örömért való harc? Hogy néz ki? Ha valaki gondolja rólam, hogy én egy hedonista vagyok, akkor igen, jó helyen, jó gondolkozó. Hedonista az Úrban. Az Úrban. Isten ő az egyetlen, aki ígéri az igazi örömet. Minden másik hely ezen a világ, ez egy hamisság. Csak ígérnek, de nem tudnak semmit adni. Az Isten azt mondja, nálam van az igazi öröm. Isten azt mondja, hogy az én öröm a de erőd. És hív minket magához. Táplálkozatok nálam. Nálam van az igazi öröm. Szóval nézzünk ezt meg. Első kategória. A tragédiák. Amiről napról napra halljunk. Vagy a szenvedések. Vagy a nehézségek. Amit tapasztaljunk a saját bőrünkön. Isten hogy adhat örömet ebben a szörnyű helyzetekben, szörnyű világban. Azt mondom, hogy az Isten, ő előre mondta nekünk, hogy ezen a világon szenvedni fogunk. Előre mondta. Ez ne legyen meglepetés senki számára. Filippi 1.29. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyétek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Ez szerintem senkinek a kedvenc verse, de ez benne van a Bibliában. A Pál, ahol ő megtért, apcsal 9.16. Krisztus mondta a Pálnak, amikor megtért, hogy majd meg fogom mondani, mutatni neked, hogy mennyire fog szenvedni. De nem haragból, nem dűből, ez csak hozzá tartozik a csomaghoz, a megtéréshez. Hogy követsz Krisztust. A Krisztus nagyon szenvedett. És Pál, de is készülj fel, mert de is fogsz szenvedni. Filippi 3.10. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Igen, akarjuk megismerni a Krisztus és az ő feltámadási ereje, azt akarjuk az életünkben, az erőt, de vállaljuk azt, hogy fogunk szenvedni is. Ez kellene lenni a mi életünknek az egyik kiinduló pont, hogy ez egy helyes elvárás az életnek, hogy nem tudjunk, mi vár ránk, de az biztos, hogy nem lesz könnyű, hogy nehézségekkel fog járni az életünk. De most, amikor a saját életünkben tapasztaljunk a nehézségek, a fájdalomokat, a szenvedések, akkor ilyenkor mit kezdjünk gondolkozni az Istenről? Mit kezdjünk gondolkozni az Istenről? Tudatlanul vagy tudatosan? Amikor valaki nagyon szenved, szerintem nagyon, valami nagyon mély történik az ő lelkében. És legfőképpen ahogyan kezd gondolkozni az Istenről. Jó? Ha én szenvedek, nagyon nagy fájdalomban vagyok, és ezt nem tudom megérteni vagy magyarázni, és az Isten mondja magáról, hogy ő a szuverén király, a teremtő Isten, aki mindent és mindenkit irányít, ez hogy lehet? Ez hogy lehet, hogy ő irányít mindent, és én szenvedek? Ez milyen király? Hogy uralkodik ez? És kétségbe vonjunk azt, hogy ő ilyen szuverén király. És mellette a Biblia kimerje mondani, hogy ez a király nagyon szeret engem. Ez nem csak egy teremtő szuverén király, ez egy mennyei atya, aki közel van hozzám. Aki mindent tud rólam, akihez tudok beszélni, aki velem van. Aki tökéletesen szeret engem. De közben mondja, hogy minden megy az ő tökéletes terve szerint. Most az hogy lehet, hogy amikor én szenvedek? Lehet, várja, rájövök. Lehet, hogy ő egy teremtő király, én közben szenvedek, ő nem szeret engem. Ez egy zsarnok király, és azért szenvedek, most már értem. Vagy az agyunk, nem akarjunk azt elfogadni, és mondani azt az Istenről, hogy ő egy zsarnok teremtő Isten, akkor kezdjünk azt gondolni, hogy oké, ez egy mennyei atya, aki szeret engem, de nem tudja irányítani ezt a világot se, az én életemet. Ez egy ilyen öreg bácsika mennyei atya, aki szeret engem, ő szeretni irányítani, de nem tud, ő sajnál engem, jaj, Robikám, bocs, de nem tudtam. És értedek, hogy így kezdjünk gondolkozni a logikánkkal. Én szenvedek, akkor az Isten mindenható király, vagy az én mennyei atyám, de a logika kizárja kettőt. Nem lehet minden kettő. Vagy ez, vagy ez. Gondolkozzál kicsit a te saját életeden, vagy ha ismersz valaki, aki nagyon sokat szenvedett, és kérdezd meg tőle, hogy mit gondolsz az Istenről. És vagy ezt fogja magyarázni az Istenről, vagy ezt, de nem minden kettő. Az Isten mond nekünk, ha akarsz engemet megérteni, akkor ne próbálj engem közelíteni a logikával. Mert én nem mutatom magamat azok, akik a logikával keresnek engem. A Biblia kifejezetten mondja, hogy ez egy mennyei atya, aki nagyon szeret minket, aki nagyon közel van. És ez egy mindenható király, aki ez az egész világ, ez az egész történelem, minden megy az ő tökéletes terve szerint. Mind a kettő igaz róla. Az Isten nem csak néz a történelem végre, és nézi, hogy mit fogunk csinálni ezen a világon. Nem, az Isten már tudja vége, mert ő már írta ezt a forgatókönyv. Ő azért tudja vége, mert ő elhatározta, hogy hogy fog ez kinézni. A Biblia beszél erről. Filippi 2.13. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, vagy köztetek, mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Vagy Ézsiás 46.10. Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, amit nekem tetszik. Isten tudja a jövőt. Isten tökéletesen tervezte az életedet, és minden úgy megy, ahogy ő előre látta, az ő akarat szerint. Római 12:2. Mi ez Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha valaki nem tudja ezt lenyelni, hogy ez túl sok, ez a sorsféle Isten, hogy ő uralkodik mindenki fölött, akkor olvass el a Kolosszi 1 és 2, és ott fogod látni, olvasni, hogy Krisztus tényleg uralkodik mindenki fölött. Nincs egy másik hatalom vagy erő mellette vagy fölötte. Krisztus mindenki fölött uralkodik, és minden megy az ő terve szerint. Amikor magad alatt vagy, és nem tudod mit kezdeni, akkor az Isten kér tőlünk, hogy merjünk fölnézni ő rá, és merjünk hinni ő benne, hogy ő irányítja az életünket, mindent tud róla, és tökéletes szeretettel viszonyul velünk. De most ez az igazság, ez nem a passzivitásra hív minket. Oké, hát ha úgy lesz az, amit ő akar, akkor mindegy, nem? Ha a logika igaz lenne, akkor ez lenne a következménye annak a gondolat. De ez nem lenne biblikus. És a logika nem vezet minket, hogy mi a helyes, vagy mi az igaz. A Biblia vezet minket. És mi 100%-ig felelősek vagyunk az életünkre. És mert ő mindent és mindenkit irányít, akkor csak ő hozzá tudok fordulni igazi vigasztalásra. És csak ő tud engemet megszabadítani az én szenvedésemtől. És a zsoltárok tele vannak ilyen kiáltások az Isten felé. Hívj engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te engem dicsőítesz. Nagyon sokan ismertek ezt a zsoltárt. 50. Zsoltár 15. része. Filippi 4, 6 és 7. Mert az Isten mindent irányít, mert az Isten szuverén király, kiáltsunk ő hozzá imádságban, és mondd meg nekünk, neki, hogy nyugtalan az én lelkem. És pontosan erről szólít fel minket a Pál a Filippi 4-ben. Filippi 4, 6 és 7. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tarjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Ha találsz magadat, hogy magad alatt vagy, és nem tudod a megoldást, nincs reményed, akkor csak Istenhez tudunk fordulni, mert ő az, aki irányítja az életünk. Nála van a megoldás. Kérem, Uram, adjál örömet! Kérem, Uram, adjál erőt, mert nálam nincs. És az Isten így szabadít minket, és mi így dicsőítjük az Istent, mondja Zsoltár. Aki szabadít téged, de problémától, te őt dicsőítesz. Ha te vagy a saját szabadítód, akkor te saját magadat dicsőítesz. Nem tudod saját magadat szabadítani, de az Úr tudja adni az igazi öröm és az igazi erőt. 94. Zsoltár, nem olvasom fel az idő miatt, ez is egy gyönyörű szép vers, amit erre bátorít minket. Forduljunk az Úrhoz, mert csak nála van megoldás. Az a kérdés az, hogy ma este mersz hinni ebben az Istenben. Ez az első nagy harc a te életednek és az én életemnek. Ez az első nagy harc. Ez az első hit harc, amire az Isten kihív minket. Gyere, harcoljál, higgyél bennem. A világ lemondott erről az igazságról már régóta. De higgyél, te higgyél bennem, hogy én ilyen vagyok. Ez az első harc, ha akarsz örülni ezen a világon. A másik kategória. Szembesülni a saját bűneiddel. Az Isten hogyan nyugtat meg a lelkiismeret fúdalásunkat? Hál' Isten, hogy két ember áll előttünk, mint nagy példakép. A Pál az első. Ő is akart jó embernek lenni. igaz ember minden tett, hát ő egy nagyon buzgó ember volt, ugye? A Filippi 3-ban olvasunk erről. A 4-től a 6. vers, olvasunk az ő hátteréről, hogy ő egy nagyon vallásos ember volt. Felsorolja, hogy a zsidók, zsidó ember volt, zsidónak született, a Benjamin törzséből, farizeus volt, minden megtett, hogy ő egy jó ember legyen. De rájött két fontos igazságra, amikor ő törődött, hogy én akarok jó embernek lenni. Az első az, hogy Istennek a mérce az mi? Az Istennek a mérce az nem, hogy nagyon jó embernek legyél, vagy szupersztár hívő legyél. Mi az Istennek a mérce? A tökéletesség. Legyél tökéletes. És a Pál kezdett szembesülni ezzel. Hoppá, azt a mércét tudom elérni. Másik fontos igazság, amire rájött, hogy az én bűném mit érdemelnek? Kicsi büntetés az Istentől? Kisfiam nem jót csinálta. Nem, a halál. A bűn zsoldja a halál. Az, amit mi érdemelünk. És Pál rájött ebben a nagy önigazultság versenyben, hogy én nem tudok igaz embernek lenni. És a 8. versben azt olvassunk a Filippi 3:8, hogy ő személynek ítélt mindent. Mert az Isten előtt az én összes jó cselekedet nem ér semmit. Semmit. És ő rájött egy nagyon fontos igazságára, hogy az ő igazság az nem az ő cselekedet miatt van, az ő igazság az Isten előtt az, ugye, a Krisztus miatt van. Filippi 3:9. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom. Istentől a hit alapján. Neki meg kellett változtatni az ő hit, hogy miben hit. Addig ő hit magában, hogy én elég jó vagyok, én cselekedtem elég sokat. És meg kellett, át kellett helyezni az ő hitét. Nem magában lehet hinni többet, inkább Krisztusban kell hinni, hogy ő az, amit, mi az, amit ő tett, értem. És amit a Krisztus tett, értem, hitáltal ezt elfogadom, és az Isten azt mondja, hitáltal igaz vagy. És ez az evangélium. A Biblia rengeteg helyen beszél erről. Ki a másik nagy példaképünk itt? Pál, és ment, terjedett az egész világon az evangélium, és akkor csak mi történt az evangéliummal? Az egyház elásta. És egy nagy sötétség borult a világra. Elfelejtettünk az evangéliumot, hogy hitáltal igazok vagyunk. És mi történt 1517-ben, amit ünnepeltünk egy hét ezelőtt, hogy a Luther Márton újra felfedezte ez az evangélium, ami a Biblia mindenhol beszél róla. És a Luther Márton hasonló történet volt az ő életében. Ő egy augusztinus szerzetes volt. És ő is egy nagyon jó embert akart lenni. Ő akart egy nagyon jó szerzetesnek lenni. Mindig ment a szerzetes atyához megvallani az ő bűnét. És minden megtett, hogy ő egy jó ember legyen. De mitől szenvedett ő? Neki állandóan lelkiismert furdalása volt. És minél többet foglalkozott az Isten törvénnyel, Római 3:20 azt mondja, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Minél többet foglalkozol a törvénnyel, hogy neked mit kell tenned, a törvény kezd visszatükrözi neked, mint egy tükör, hogy de milyen vagy. És rádöbbensz magadról, hogy hoppá, megint. Hoppá, én ilyen vagyok. A törvényből csak a bűn felismerése adódik. És a szegény Luther Márton teljesen kétségben esett. Teljesen kétségben esett. És később az ő életén, ő sokat prédikált erről az időszakra az ő életében, amikor ő szerzetes volt. És később mondta, hogy mint szerzetes, én utáltam az Istent. Hogy lehet ilyet mondani? Vádolta ezt az Isten, hogy ki ez az Isten, aki kinyilatkoztatja az ő igazságát, hogy ő egy jó, igazságos Isten, és mi csak bűnös emberek vagyunk ezen a földön. És bármi az Luther Márton tett, hogy én is akarok igaz embernek lenni, nem ment. Mert csak szembesült az ő bűnével. És nem tudott mit kezdeni ezzel a lelki ismeretfordulással. És egyszer, 1519-ben Luther Márton kinyitotta a római levél, és ott olvasta Római 1.17-ben, hogy az Isten igazsága az nem csak Istenről szól, az Isten igazsága az Istentől van. És az Isten, ő kínálja minket az ő igazságával, mint egy ingyenes ajándék. Itt van, legyél igaz az Isten előtt. És Luther Márton felfedezte, újra felfedezte az evangéliumot, hogy én is igaz ember tudok lenni hitáltal. Az ő egész élete megváltozott, és azon keresztül az Isten használta őt, hogy az egész Európát megváltoztasson. És végül is az egész világ. Mert az evangéliumnak van ereje. Az evangélium az Isten maga, az Istennek az ereje. Az egyik kedvenc vers a Luther Mártonnak, az a másik Korintus 5.21. Aki ismer engem, be is csújtják a szemeteket, én ezt már nagyon sokszor használom ezt az illusztrációt, de nekem tetszik. Második Korintus 5.21. Ez a nagy csere. Aki nem ismeri, aki nem ismert bűn, bűn tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy rövid illusztráció, hogy ez a nagy csere mit jelent számodra, mit jelent számomra, napról napról, amikor ez a lelkiismert fúdulás nyom. Aki nem ismerte bűn, bűnet tette értünk. Magyarul, ha te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, a te bűnéd Krisztusra van téve. És valahogy az Úr Jézus Krisztus bűnös lett helyettünk. Meg volt átkozva helyetted, miattad, és érted. Ő bűnös lett. Aki nem ismerte bűn, bűnet tette értünk, hogy mi legyünk Isten igazsága ő benne. És a Krisztusnak az igazsága, az ő tökéletes élete, hogy ő betartotta a törvényt, ezt az igazságát megajándékozta nekünk, hogy mi igazok legyünk ő benne hitáltal. És ez a nagy csere. Én adom a Krisztusnak az én bűnémet, és ő adja az ő igazságát nekem. Ez az evangélium. Ez az örömhír. De most hagy illusztrálom ezt, hogy mondjuk, ha ez a kereszt, jó, ez a kis valamit. Gondolkozzatok az én ruhámról, hogy koszos, mocskos, bűnös ruhám van rajtam. Jó? És oda megyek a kereszthez, és az Úr Jézushez letérdelek, és megköszönöm, hogy ő meghalt az én bűnömért. Megköszönöm, hogy ezt tette értem, pedig én voltam az, aki vádolta őt. Ő ezt tette értem. És leveszem a koszos, mocskos ruhámat, és felakasztom a keresztfán. És leborolok, és azt mondom, köszönöm, hogy meghaltál értem. Most hagyd tezem fel azt a kérdést, hogy én most milyen állapotban vagyok előttetek. Valaki mondja, mesztelen vagyok. Ugye? Nincs a ruhám. Ez nem egy annyira jó érzés. Valaki szeretne kipróbálni, ugye? Hogy tele vagyok szégyennel. Huppá! Félek! Ez nem egy teljes állapot. Mert az evangéliumnak a másik fele az, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadott a halálból, nem csak ott keresztre feszítették, feltámadott a halálból, és hozzám jön. És betakar engem fehér ruhával. És ez a fehér ruha, ez az én igazságom az Isten előtt. És ez a fehér ruha lehet összekoszolódni? Nem. Mert ez egy állapot, ahogy az Isten így lát engem most az Úr Jézus Krisztusban, hogy én tiszta vagyok ő előtte. Sola fide. Sola fide az, hogy hitáltal igazok vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. Ez az örömhír a kereszténységnek, és ez, amit megváltoztatta az egész világot. De most a mindennapi életünkben ez hogy néz ki? Csak mondom magamnak, hogy igaz vagyok, igaz vagyok, igaz vagyok. Hát, hogy néz ki a mindennapi életünkben? Ez egy harc. És itt van a második hitharcok az életünkben. Amikor napról napról élünk az életünket, mi az, amit mi tapasztaljunk? A bűneinket. Lépek a bal lábamon, és tapasztalom, hogy hoppá, megint valamit cselekedtem, amit helytelen. És ez nyomaszt. Szubjektív érzés, szubjektív valóság. De lépek a bal lábammal, és ráhangolok, amit az Isten ígér nekem, amit az Isten mond nekem. Hogy Robi, látlak Krisztusban, és ez egy objektív tény. Ez az igazság, hogy Krisztusban igaz vagy. Oh, köszönöm. Lépek, 10 másodperc, hoppá! Szubjektív tapasztalat. Bűnben születtem, és nagyon ismerem magamat, hogy én mire vagyok képes. És szembesülök az én bűnös voltammal. És el tudnám keseredni, de megint jön az evangélium hozzá, és lépek a jobb lábammal. És újra idézem magamnak, hogy köszönöm, Uram, hogy a te igazságot adtál nekem. És ez igaz. Ez egy tény. És rá tudok ezen állni és építeni az életemet. Nem kell elkeserednem. Az egyik az objektív tény, a másik a szubjektív tapasztalat. És mind a kettő tartozik az élethez. És ezt kell egyensúlybe tartani. Ez mindennapi életünkben. Bal lábon lépek, megvallom a bűnémet. Jobb lábon lépek, hitáltal elfogadom, mit az Isten mond rólam. Senki ne gondoljon, hogy ez csak egy kifogás. Hát, ha minél bűnösebb látom magam, de ez is egy igaznak ítél engem, hát akkor követek, amit akarok. Hát ez is egy logikus következmény lehetne, ha valaki nem érti az evangéliumot. De a Biblia azt mondja, hogy amikor a te szíved tele van az evangéliummal, akkor de nem akarsz követni bűnt, de akarsz követni az Úr Jézus Krisztus. Nekünk nagyon fontos, hogy mindig szem előtt tartunk, mennyire bűnös vagyok, és az Isten mennyire szeret engem. És ez a két igazság napról napról kell, hogy újra felfedezzünk ezt. Sose felejtem el, amikor Erdélyben voltam, megkérdeztem egy lánytól, hogy de hogyan tudod, hogy az Isten szeret téged? És az volt a konferenciának a téma, hogy szeret, nem szeret. És kezdett mesélni sok-sok dolog nekem. Kezdett felsorolni. Hát, tudom, amikor fiatal voltam, a szüleim el kellett küldeni engem, de végül is az óvoda után, azok az évek után visszavonták magukhoz, és felneveltek engem. Ő közben sír, ugye? Visszaemlékezni a nehéz dolgok az életében. És az Isten sok barát adott, végül is családom van, az Isten sok mindenben megáldottam, tehetségeim vannak, a szüleimén keresztül tudtam járni az egyetemre, és sok-sok mindent kezdett felsorolni, és mindig csak szeretnél valamit más mondani, és akkor gondolkozom, és akkor mondani, valami más mondott, és ez 10 percig ment az egész, és valami más szeretnél mondani. Nem, azt mondom, hogy minden. Jó. Most nézzük meg, hogy mit mondtál, és mi az, amit nem mondtál. Hogyan tudod, hogy az Isten szeret téged? Hát ez az én problém. Kétségből vagyok, és nem vagyok biztos, hogy ő szeret engem. Igen, tudod, hogy mit hagytál ki? Nem is említettél az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Ki is hagytál? Ki is nem is beszéltél róla? Mert az Úr Jézus Krisztusban az Isten kifejezte az ő szeretetet. És ott bebizonyította nekünk, hogy ő mennyire szeret minket. És fontos nekünk körülnézni az életünken, és háladással visszatekinteni ezek a fontos dolgokról. De ezek szubjektív tapasztalatok. És ezek nagyon jó, csak amikor a viharok jönnek, és a nehézségek még sokkal nehezebb, mint a a tapasztalat, akkor miben fogsz kapaszkodni? És az Isten azt mondja, nézél a keresztre. Nézél a keresztre. Mert ott a keresztnél az Istennek a szeretetét és a mi bűneinket találkoznak. És ott, amikor nézel a keresztre, újra és újra tudsz emlékezni, hogy milyen bűnös vagy. Mert a te bűneid ezt érdemelték, hogy az Istennek az egyszülött fiát megkínozták. Nem kicsi bűnökről vannak szó. A te bűneid igenis nagy, de az Isten kifizette. Igenis nagy bűnös ember vagy. Ez mindig szem előnk kell tartani, hogy ez a valóság. És ott a keresztnál lássuk, hogy az Isten mennyire szeret minket, hogy képes volt feláldozni az ő saját fiát értünk. Én remélem, hogy senkinek a szíve erről az üzenetről elhidegült. El sem tudom képzelni, hogy feláldozom az én saját lányomat. El sem tudom képzelni, hogy ez milyen nagy szeretet volt az Istenben, hogy engedte, igen, tessék széttépni az én fiamat. Nem fogok beleavatkozni. És engedte. Mert szeret minket. A keresztnél találkozik. És amikor ez a két igazság találkozik az életedben, akkor kitör az erő. Kitör az öröm az életünkben. Mert ez a valóság. És ez a harc, ami az Isten felhív minket. Hogy a bűnös állapotodban ne engedj, hogy elsodorjon téged, és hogy depresszió esetben legyél. Ahol a pszichiáter intéz meg, tele vannak ilyen emberekkel. Nem tudnak mit kezdeni a lelkiismert fordulásukkal. De Krisztusban igazok vagyunk. És az legyen de örömed, és a de erőd. Higgyél, merjél hinni és kapaszkodni az evangéliumban. Hány percemben is van? Még egy harmadik pontra mennék, de csak egy gondolat, rövid gondolat. Ezek, amiről mind beszélek erről, hogy az Isten lát minket igaz Krisztusban, ezek csak ilyen pecsétek, ilyen előlegeket, amit az Isten fog adni minket a mennyországban. Mert ott meg fog szűnni a bűnnel való harc. Ott meg fog szűnni minden sírás. És ezek a földi életünkön, ez a két dolog, amiben kapaszkodunk, hogy mi az Isten, és mi az ő evangélium. De a Pál, Filippi 1:21-23, nem csak beszél erről a földi életről. Filippi 1:21-23, ő kezd beszélni a halálról. Szorongat ez a kettő, vágyadom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Most furcsa gondolkozni a halálról úgy, de nem a halálról beszélnek. A halál az mindig az ellenség. A bűn zsoldja a halál. A halál az nem természetes, az természetellenes. A halál az mindig nem jó. Mindig azt mondjuk, hogy ez az ellenségünk. Sírunk azok, akik sírnak. De Pál beszél a mennyről. És az a kérdésem ma este, hogy szoktál vigasztalni magadat, hogy milyen lesz a menny? Nagyon sok ember ezen a földön abszolút nincs reményük. Nincs reményük. A mi reményünk igazából nem ezen a földön van. A mi reményünk az vár ott, hogy ott egy csodálatos paradicsom vár ránk. Nem tudom, hogy szoktál ezen gondolkozni. Ha valamit megtörténne velem itt, szívinfarktus, paf, itt mindenki előtt, senki ne sajnáljon engem, hogy én már a paradicsomban vagyok. Egy másodperc vagyok a paradicsomtól. Egy másodperc. Szoktál ezen gondolkozni? Engedj magadat, kreatívnak lenni, hogy mennyire jó lesz. Nagyon közel vagyunk ahhoz. Nagyon közel. És a Pál bátorít minket ezzel, hogy ez legyen egy része a de örömednek. Ez az igazi remény. Nem a halál. A mennyország. De most harmadik kategória, akarom hagyni időt, hogy tudtok kérdéseket feltenni utána, én arra vágyok, vagy várok, nem vágyok, várok, hogy a mások emberek a bűneivel szembesülni. Az Isten hogyan adhat örömet a konfliktusokban? Ja, bocsánat, ez a Feri bácsának az egyik téma. Ide tartozik a mindennapi életünkben, és lehet konfliktus kezelés tanfolyamokra járni, ugye? És lehet eljönni egy házaspári hétről, hogy csak erről beszélünk egész hét, hogy hogy kell kezelni a konfliktusokat. Rengeteget lehet tanulni, mit jelent kommunikálni, helyesen kommunikálni. De meglepően, nagyon érdekes, hogy Filippi 4.2-ben itt két testvér veszekszenek. Azt hiszem, hogy két nő, de nem vagyok biztos. A nevekből nem derül ki, Evódia és Szünteket. Most Evódiát intem, és Szünteket intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Ennyi. Ez az apostol Pálnak a konfliktus kezelés. Ennyi, egy mondat, nem veszek egyetek. Pont. Oh, jaj, köszönjük szépen, Pál. De most a Pál hogy mert énet kimondani, hogy ez az ő tanács? Hogy mert énet mondani? Azért, mert az előbb bátorított őket, és bátorított minket, hogy az alapvető viszonyulás egymáshoz az kellene hasonlítani a Krisztusra, és az ő hozzáállás hozzánk. Krisztus nem csak a mi példakép, amiről eddig beszéltem, hogy fordulni kell Krisztushoz, mint példakép, de Krisztus a mi, bocsánat, nem csak mint megváltó, de a mi példaképünk is. A Filippi 2.5 az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Mi volt az az indulat? Megalázta magát, vállalta a szenvedés a mi örömünkért. Vállalta a szenvedés a mi örömünkért. Képes volt megalázni magát. A Pál tanít minket három fontos alapelvről, hogy kell konfliktus kezelni, mint Krisztus. Ezek az alapelvek hihetetlen egyszerű. Nagyon egyszerűen lehet megérteni. De cselekedni az teljesen más. Annál nehezebb nincs, amit most fogok mondani. Az első, hogy kell valahogy örülni a konfliktusokban, mire kell foglalkozni, mi az, amit kell átjárni az én agyam. Az első az, hogy Filippi 2, 3 és 4. Semmit ne tegyetek önzésből. Senki ne maga hasznát nézen csak. Ez az első. Vigyázzál, amikor kezdesz foglalkozni magaddal, hogy mi az, amit az én társam, vagy mi az, amit a másik ember kellene adni nekem. Magyarul, mi a te elvárásod a társad felé? A házaspárra tudnák föltenni bizonyságtételek egymás után, hogy a 95% a feszültség, a konfliktus a házasságban azért, mert az egyik nem egy helyes elvárás van a másik felé. És a másik nem tudja betölteni azt az elvárását. És ő csalódott ő benne. Mert nem adta nekem, amit én érdemelek. Ami nekem fontos. És ez az alapvető ok a konfliktusnak. És mindenki vizsgálja meg magát, hogy milyen elvárás vannak bennem, az én társam felé. Senki ne tegyetek semmit önzésből, vagy senki ne maga hasznát nézen csak. Ez nagyon nehéz. Különlegesen, amikor ki vagy merülve. Nagyon fáradt vagy, az élet tele van stresszel. És szeretné, hogy valaki csak kicsit simogasson az én fejemet. Annyira jó lenne, hogy valaki gondoskodjon rólam is egy kicsit, ugye? Olyan jó esik. Ének vagyunk, szükségünk van egymásra. Szükségünk van egymásra. De amikor nagyon elvárjuk valamit a másiktól, akkor elszúrjuk az egészet. Tönkre teszünk az egészet. A másik elv az, hogy külön, Filippi 2:4, különnek tartsátok egymás magatoknál. És mindenki a másnak a hasznát néze is. Magyarul, mi az a fő gondolat, ami kellene lenézni én fejemben? Napról napra. Elfelejteni magamról, és gondolkozni azon, hogy én hogyan tudok a másiknak okozni örömet. Hogy én hogyan tudom betölteni a másiknak a szükségleteit vagy vágyait. Mi az, ami neki jó esik? Kész vagyok szenvedni, és kész vagyok adni. Valaki nem érti? Egyszerű. De ez egy természeti fölötti erő kell ahhoz. De Pál erre int minket, hogy ezen foglalkozatok. A filmklubban, mi filmklubunkban az elmúlt két alkalom néztük meg a Luther Mártonnak a filmét, amit az elmúlt egy év alatt jelentett meg. De néztünk a Gandhi című filmet is, amit 10 vagy 15 év ezelőtt jelent meg, és az egy mind a két filmet nagyon ajánlom. A Gandhi film fantasztikus volt. A Gandhinak a Jézus Krisztus volt az ő példaképe. A film úgy kezdődik, hogy a Gandhi olvas a Bibliát. És a Gandhi egy nagyon-nagyon fontos igazságáról jött rá. Az ő életében a filmen keresztül úgy tűnik, hogy a Krisztus azon keresztül feltámadott. A Gandhinak az élete a Krisztusnak a példakép volt. Nem tudom, hogy a Gandhi megismerte az Úr Jézus Krisztus, mint megváltó, de mint példakép, igen. És a Gandhi nagyon jól tudta, hogy ha én le akarom győzni a másiknak a gonoszát, és a mi társunk sose az ellenségünk, de a bűn, ami lakozik benne, az a mi ellenségünk. Nem a másik, de a bűn. És harcolni kell a bűn ellen. És ha én le akarom győzni a másiknak a bűnét, és éppen a Gandhi nem kapcsolatokról szólt, ő le akart győzni az angol hatalom, vagy birodalom, azt a gonoszság, amit ott volt Indiában. Ő mire volt képes? Ő képes volt szenvedni, és ő tudta, hogy rengeteg szenvedéssel fog jönni, mert amikor ő szenved, akkor egyre nyilvánosabb lesz a gonoszság. És tudta, hogy ha ő szenved, hogy ezzel a szeretettel viszonyulni az ellenségével, hogy az ő szeretettével ő tudja az ellenség legyőzni. Nem visszadni harag-haragért, vagy fog-fogért, inkább a harag a szeretettel. Római 11. És ez, amit az Isten arra hív minket is, hogy ez az a két alapvető igazság állandóan legyen előttünk. Hogy készek vagyunk szenvedni a másikért, a Biblia rengeteget beszél erről, és készek vagyunk feláldozni, és szeretet mutatni. A harmadik, és ezzel szeretnénk befejezni, hogy akarsz maradni boldog ezen a világon, vigyázzál, hogy mire gondolkozol. Filippi 4:8. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, arra gondoljatok. Mindenki érti? Könnyű vagy nehéz? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon sokat tudok magam alatt kerülni, és én önsajnálom. Jaj, nekem! Jaj, annyira nehéz nekem! És a Biblia hív minket, hogy vigyázza, hogy mire gondolkozol. Mert nagyon-nagyon könnyű panaszkodni. Az egész világ panaszkodik. Ezen a világon mindenki egy áldozat. És a mi gondolkodásunk nagyon sokszor oda, mint egy, nem tudom, hogy mondja, spirál lefelé. Egy rossz gondolat, jön a másik, és hol vagy? És mit kezdesz gondolkozni a másik emberre? Ezzel nem kell gyakorolni, vagy semmi, ez csak magától jön. Pál erről bátorít minket, hogy vigyázzál, hogy mire gondolkozol. És Krisztus hív minket erről a harcra is. Hogy ha társadra gondolsz, Vagy a kollégádról gondolsz, lelkészedről gondolsz, akkor gondolkozál azok a nemes tulajdonságokról. És hogy legyen, hogy ez uralkodjon a te szívedben. Ez egy harc, a jóra gondolni. Ez a világ, ez egy negatív, pessimista világ. És mindenkit akar letolni és lehúzni. És a kereszténység nem egy pozitív gondolkodás. A Biblia arra hív minket, hogy gondolkozunk a tiszta, szép, nemes dolgokról. Gondolkozunk Krisztusra. De ha ez fog sikerülni, ez a harmadik pont, az csak akkor fog sikerülni, hogy az első pont két ponttal tisztában vagy. Hogy az első két pont igenis, az Isten, bármi történik velem, ő a szuverén király. És az én mennyei atya, aki szeret engem, és igaznak lát. Ez, amit állandóan kell prédikálnod magadnak. Legyél saját lelkészed. Amikor fölkelsz reggelente. Hoppá, harcolnom kell az örömért. Hogy kell ezt harcolni? Igen. Ismételd át, hogy kicsoda az Isten, és mi az örömhír. És az Isten hogyan lát téged az Úr Jézus Krisztusban. Ez nem pozitív gondolkodás. Ez lehet kiáltani az Istennek, hogy az ő szent lélekén keresztül ő adja neked az örömet. Ő adja neked az erőt. És azért a Pál mondja, és ezzel befejezem. Filippi 4.13. Mindenre van erőm, vagy mindenre van öröm a Krisztusban, aki megerősít engem. De nem tud boldogát tenni magadat. Nem tudod. De Krisztusban tudsz boldog lenni ezen a világon. Krisztusban. És a Krisztus akar adni ezt az örömet nekünk. Ő hozzá kell kiáltani. Egymást bátorítjuk, hogy forduljunk Krisztushoz, mert ő akarja adni az ő örömet és az ő erőt nekünk. Imádkozunk, és ha valakinek van kérdés, akkor lehet kérdezni. Egy pár kérdés. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te igédben kijelentetted, hogy mi a forrás az örömnek, de látod a rengeteg dolog a világon, amit el szeretne terelni a mi figyelmünket, hogy ne figyeljünk te rád. Én kérek, segíts minket a te szent lelkeden keresztül. Merjünk rád figyelni. Merjünk hinni a te evangéliumodban. Merjünk hinni a te igédben, hogy te mit jelentettél ki magadról. Segíts minket ebben. Segíts minket, hogy ezen a világon tudunk örülni, és így mutatni az utat másoknak feléd hozzád. Segíts minket ebben, Krisztus nevében. Amen. Jó, köszönöm szépen. És nem tudom, hogy valakinek van kérdése, akkor Feri bácsi, nem tudom, hogy mennyi időnk van. Félek nézni az órámra, hogy mennyit beszéltem.
Valakinek fontos az elme.
Ja, ha valaki nem közvetlenül akar föltenni egy kérdést, akkor lehet felírni egy cetlin? Vagy súgjál a szomszédnak, hát ha ő meri föltenni? Szerintem egy nagyon izgalmas téma. Nem tudom, hogy mire gondoltok. Ez egy olyan téma, amire nem lehet egy óra beszélni mindenről, ami fontos az örömhez, de próbáltam a lényegét elmondani, hogy látom. De szívesen fogadom egy kérdést. Tessék!
Van egy barátom, aki mondta, vagy azt kérdezte tőlem, hogy nagyon lelki problémáik vannak, és azért imádkozik, hogy meghalljon. Ez, mert ugye említettem, hogy már ebben az életben nem nagyon lehet reménykedni. Erre nem.
Igen. Azért is mondtam azt, hogy ne gondoljunk sose, hogy a halálra az jó. A halál az mindig ellenség. És ha valaki gondolkozik a halálról, akkor az egy jel, hogy valami nagyon nincs rendben az ő lelkével. És sose bátorítjuk, hogy valakit, hogy igen, hát ha az Isten könyörül rajtad is. Nem, az nem egy megoldás. És ez az ember ugye küszködik mondjuk a depresszióval, vagy teljesen reménytelen az helyzetet, egy keresztény lelki gondozóhoz kell fordítani, vagy csak egymásért, ha ismered őt, mint nagyon jó barátai. Nagyon, a legtöbb ember, aki fordul hozzám lelki gondozásra, én valamennyit tudok segíteni, de mindig az a kérdés, hogy van valaki az életedben, akihez tudsz fordulni, és ima partnered van, és együtt tudok kiáltani az Istenhez, mert az az igazi megoldás. Lehet, hogy a lelki gondozó valamit tud segíteni, de igazából a közösség, az egymásért imádság, az sokkal többet jelent, szerintem. Péter, szeretném valami kérdezni? Tudom, hogy tele vagy kérdésekkel.
Én vagyok a Péter.
Most tagadsz engem? Csak viccelek.
Na. Most már nem lehet kérdezni.
Na, gondoltam, hogy akartál, azért...
Most megszólítottam.
Tessék!
Megpróbálom megfogadni, amit kérdeztem. Én mostanában sokat gondolkodom a boldogságról, és nem ismertem fölteni a kezem. Mert az a kérdésem, hogyha mennyire van a teljes öröm és a teljes boldogság, akkor itt az ember a Földön mennyire lehet boldog, ha szabad ezt így százalékba kérdezni, mert a másnál is megkérdeztem, és nem értette a kérdést. Mondom, akkor százalékban, ha a teljes öröm ott van, és akkor szóval az ember lehet, hogy azért is csalódott sokszor, mert azt gondolja, hogy itt a Földön is lehet 100%-os boldogság. De szerintem ez nem lehet, mert valami miatt boldog vagyok, de van egy állandó krónikus betegség a családban, akkor az azért mindig rányomja a bélyegét arra, hogy nem lehetek feltétlenül boldog, mert
Igen, ha olvasunk ugye a Pál levelében, második Korintus 12, amikor háromszor kínlódik az Istennél, hogy vegyen ki azt a tövis, vagy hogy mondják azt a...
Igen,
és az Isten azt mondja, hogy nem. Igen, elég az én kegyelem neked. És a Pál ugye az egész életén keresztül azzal ment, és a Pál nagyon sok nehézségeken keresztül ment, de valahogy az ő boldogság nem ebben az ő boldogság nem ehhez a dolgokhoz volt kötődve. Valahogy az ő boldogság a hit által volt, bármennyit szenvedett az ő, és a pár rengeteget szenvedett. És nagyon jó kérdés, hogy ezen az életen mi a helyes elvárás a boldog, hogy én boldog legyek. Mindenképpen két dolog szeretném mondani, hogy a mai keresztény ember sokkal boldogabb kellene lenni, mint amit látszik. Mert sokszor a keresztény ember annyira szomorú, annyira elsavanyodott, nem tud örülni, jaj, bűnös ember vagyok, jaj, bűnös ember vagyok, és a lelkész prédikál egy nagyot, hogy nagyon bűnös vagy, és akkor felmegy, köszönöm szépen, az nagyon jó eset. És a hitetlen ember bemegy a templomba, és mindenki ott gyászol, hogy jó, igen, bűnös vagyok, és hol van az öröm? Most ez egy extrém, ugye, amit itt mondom. De mi keresztények sokkal, sokkal vidámabb kellene lenni. Nem bűnközpontú a kereszténység, kegyelem központú a kereszténység. És a lelkészeknek kellene hirdeni a kegyelmet legfőképpen. Nem, hogy bűnösök vagyunk. Ha a Szentlélek működik benned, és keresztény vagy, nagyon jól tudod, hogy bűnös vagy. Nagyon jól tudod. Megoldásra van szükségem. Kegyelemben. Szóval az evangélium hozza az igazi örömet, és az Isten könnyül rajtok, és engedi, hogy úgy viszonyulok az evangéliumhoz, és tényleg érzem. És lehet kérni az Istentől, ha ezt nem érzed, az evangéliumnak az örömet, akkor kérd meg tőle, ő adja, akarja adni ezt. Másik dolog az, hogy ami fontos, hogy gondolkozunk ezen, hogy a teremtésben ott látunk a mi földi életünknek a négy legnagyobb kincse. Hogy az Isten az ő képmására teremtett minket, hogy kapcsolatban legyünk ő vele. Ez volt az első állapotás a Bibliában, és az Istennek az első parancsa a Bibliában az, hogy uralkodjatok a Földön. Magyarul a munka, az Édenkertben azt látunk, hogy a munka az nagyon jó. Istentől van a munka. A szolgálat. Akarok más ember segíteni. És ez boldogít minket, amikor valakit más szolgálok. Jobb adni, mint kapni. Szóval a munka az jó, az egy jó dolog. Mi volt a harmadik? Szaporodjatok. A gyerek. Sok öröm van egy gyerekben. Pedig nem is beszéltem erről. A gyerekben rengeteg öröm van. És mi a negyedik? Legyetek egy test. A házasságban rengeteg öröm van. És ezt mind látjuk az Édenkertben, a paradicsomban. És akkor lapozunk egyet, és akkor a bűneset bekövetkezik. És az Isten hozza az ő ítéletet, és mi az, amit az Isten ítél meg? Pontosan azok a dolgok. Uralkodjatok, majdról dolgozatok. Igen, de most tövis és bogáncsával jön. Magyarul nagyon fog szenvedni a munkáért. Porba jöttél, porba mész, magyarul mi a lényege, mi az értelme az egészet, miért hajtam magad, miért dolgozok ennyire? Az Isten megítélte a munka. A munka az ítélet alatt van. Örömforrás, de most nagyon nehéz lesz. Mi volt a második? Szaporodjatok. Mi volt az ítélet? Fájdalommal fogod szülni ezt a gyermeket. Magyarul a kapcsolat a gyermekeddel az ítélet alatt van. Az sose tud téged megelégíteni. Mi volt a harmadik? Legyetek egy test. Hogy jött az ítélet? Vágyakozol a férjed után, de ő fog uralkodni fölötted. Ítélet alatt van a házasság. Azért létezik a házasság gondolszolgálat. Mert a házasság az ítélet alatt van. Sose fogod találni azt a teljes boldogságot házasságban, gyermekedben és a munkádban. Pedig ez a életnek a három legdrágább kincs. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Isten miért ítélte meg azt a három dolgot, amit eredetileg megáldott? Miért? Én zsarnok? Na tessék, odaadom nektek mindent, és hátat fordítottatok. Nem. Szeretetből. Mert ha nem ítélte meg azt a három dolgot, akkor mi lett volna ezen a földön? Boldogan éltünk, ameddig a pokolba nem mentünk. Nem? Mindenki boldog lenne. Jaj, annyira szerettem a gyermekem és a munkahelyemet, és a feleségem, és minden csak szuper. Nincsen szükségem az Istenre. És az Isten ezt a három dolgot megítélte. Miért? Hogy visszaforduljunk ő hozzá, hogy csak ő benne találjunk az igazi forrás az életnek. És az Augustinus mondta, hogy a mi szívünk mindig nyugtalan, ameddig nem nyugszik meg benned. És ezen a földön ez a teljes megnyugvás, vagy a teljes megelégedettség az Istennel, ez se lesz sose, mert az is ítélet alatt van. De az Isten adja az ő ígéretet, és ezen a földön szerintem tudjunk boldog lenni az Úrban már, de mégsem. Az igazi boldogság ugye a mennyországban lesz. Szóval minden keresztényben van egy kis megelégedettség. Mert ez, hát gondolkozzál, mikor voltál a legközelebb az Úrhoz? Amikor valamit az életedben történt, amit nem tudtál feldolgozni. Amikor volt egy szenvedés, egy tövis valami. Akkor nagyon fordulsz az Istenhez. És érzed az ő közelséget. Szóval ezen a világon senki ne várjon azt, hogy teljes öröm. Nem. De lesz. Jó? Ha valaki más adne valamit hozzátenni a témához. Péter.
Azt, hogy megkérdezik, hogy a mai világban a fiatalok nagyon nehezen házasodnak. Nagyon sok a szingli, ezt is sugallja minden, hogy ne is nősülj, nem kérdezz, mert ez így jó neked, mert valós érted önmagad.
Igen.
Ugye mi keresztények másképp kéne megéljük ezt a dolgot, hiszen nekünk van tanácsunk a Bibliában. Mégis azt látom, hogy a keresztény körökben és a fiatalok egyszerűen nem tudnak kérdezni, mert megnősülnek. De mit üzensz a fiataloknak?
Jó kérdés. Tudod, a baseball világban valaki dobja, és a másik üti. És a Péter dobta nekem, és akkor most már nekem van. Ez a ez a hedonista hozzáállás, amit lerajzoltam ma este, mi keresztényeknek ez kell üzenni a világnak, hogy keresitek az örömöt? Azok csak bálványok, azok csak ilyen mocsok víz, az semmi, az nem igazi élő víz. Nálunk van ez igazi öröm, nálunk van ez igazi forrás, és hívni kell a világ, hogy gyertek, mert Krisztusban van igazi öröm. Ez az üzenet szokták hirdetni? Nem szokták. És ez hozzá tartozik az evangéliumhez. Mi a cél az életnek? Dicsőíteni az Istent, szolgálom őt, és élvezem a vele való kapcsolat. Élvezem a vele való kapcsolat. Te nem tudsz dicsérni az Istent az életed, de ha mindig állandóan magad alatt vagy, és bűnös vagyok, és szomorú vagyok. Hogy dicséred az Istent? Az, hogy boldog vagy. Ő tette engem boldogá. Szóval az élet cél, ez egy kettes cél. Dicsérjünk az Istent. És sajnos ez, amit szokták hirdetni, és csak ezt a részet szokták hirdetni. De a másik fele a cél az életünknek az, hogy élvezünk a vele kapcsolatot. Sok mindennek le kell mondanunk, persze. De ez igazi örömteli út. Na most ez az első, amit mondanám. Másik az, hogy elkezdtünk egy új szolgálatot itt Magyarországon, ami az egyidőállóknak szól. És most elkezdtünk idén, és ez a program az a neve, hogy Szabad Szombat. És ez minden hónapnak a második szombatja. És direkt csináltunk egyidőállóknak, főleg keresztényeknek, de mindenki jöhet, mindenki hívogatunk. És a lényege ezek a napoknak, hogy a következő lesz ez a mostani jövő szombat, hogy legyenek előadások, ami segít, nem is mondanám, hogy fiatalok, inkább egyedülállók, és ez a szingli gond, ugye, mindenki nagyon jól tudja, hogy növekszik, ugye. Münchenben, Németországban, a legnagyobb városokban minden másik lakás egy egyedülálló lakik. Minden másik lakás. Szerintem Budapest hasonló a helyzet, és a gyülekezetek Magyarországon hogyan készültek fel? A statisztikák mondták már régóta, hogy ez be fog következni. Még mindig hívják az ifjúságiak, hogy ifik, akik 40 évesek. Ifik. Ifikör van. Ifikör? Senki ne értsen félre, de ez egy hatalmas nagy probléma a társadalomnak. És mi, mint keresztények, tennünk kell valamit, hogy segítsük az egyidőállók, hogy összefogjanak. Most azért kezdtünk ezt a szabad szombati programot. És nagyon hívom minden egyidőállók, hogy gyertek el. Köszönöm szépen. Ez a régi olimpiai moziban van, a Kelenföldön van, Nagy Tétényi út és az Etelő út sarkon van. 10 órától kezdünk. A mostani szombati téma az, hogy mi az élet értelme. És a Feri bácsi fogja tartani a decemberi előadást, és én fogom tartani a szombati, mostani szombati. És a lényeg az, hogy 3 előadás van, de a negyedik előadás helyett, ahelyett, hogy csak ülnek és hallgatnak egy előadást, hogy kis csoportban osztjunk őket, hogy beszélgessenek egymással. Igazából ez a lényege az egész napnak, hogy az egyidőállók tudjanak találkozni egymással. És meg van szervezve, hogy tánctanítás lesz. 5-től 6-ig. Tánc! Én keresztény vagyok, én nem táncolok! De lehet táncolni az Úrnak, lehet táncolni. Az is szép dolog lehet. Az egy dolog, hogy a bűn csavarta és elromlotta. De a tánc maga, szerintem az Istennek tetszik örülni közösen együtt. És szépen lehet csinálni. Szóval tánc lesz 5-től 6-ig. És akkor én kávézó, kávéház hangulat, ha valaki szeretne maradni. Na szóval, én ezt nagyon fontosnak találom, hogy az egyidőállók rátaláljanak egymásra. És na. Van valaki másnak egy kérdés, mielőtt elmenjük? Gábor, van időnk? Feri bácsi, van időnk? Elment az idő. 7 óra 50 van.
Azt gondolom, hogy lenne itt még sok kérdés, csak fáradt a jó nép. Ez a benyomásom, és hát néhányan elmentek. De hát folytatódik ez a sorozat, egy hét múlva újra lesz itt előadás, hát kicsit más téma. Azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy akár milyen oldalról közelítjük ezt, legközelebb a testi kapcsolatról lesz szó, hogyha mögötte ott van az, hogy az Istennel jó a kapcsolatom, akkor jó az is. Vagy nem mögötte, abban, azon belül van. Na most ez a mostani, mai témához nekem csak egy rövid megjegyzésem lenne, talán egy kép. Én gondolom, hogy mindenki volt már beteg, úgyhogy ágyban feküdt. Pocsékul érezte magát. Volt ilyen bizonyára. Örültél annak a helyzetnek, dehogy örülök. Az nagyon rossz. Na de, ha az embert magára hagyják, akkor még sokkal rosszabb. De ha valaki ott van mellettem, akármilyen rosszul érzem magam, akkor nem olyan rossz. Örülök annak. Na, hát amikor Pál apostol írja, hogy ő örül, akkor éppen börtönben van, talán össze van kapcsolva bilincsel egy római katonával, pocsékul érezhette magát fizikailag. Az is lehet, hogy hideg volt a börtönben, az is lehet, hogy éhes volt. Tehát az az öröm és boldogság, amiről a Biblia ír, az nem azonos a komfort érzéssel. Nézzétek végig az összes boldog mondást a Bibliában. Nem azonos. A lelki szegények, a igazságra szomjazók, az üldözöttek, a szelidek, ez az irgalmasok, hát a világ szerint ezek nem boldogok. Tehát itt valami másról van szó, valami mélyebb, nagyszerű dologról. Ha az Isten ott ül az ágyam mellett, amikor beteg vagyok, örömöm van, akkor is, ha éppen hasnyikorásom van, vagy akármi. Ugye lehet örülni annak, amikor valaki meg éppen húzzák a fogát. Hát aztán nagyon rossz érzés. De lehet örülni. Igen, az Úrban lehet örülni, mert tudom, hogy az ő védelme alatt állok, és körülvesz engem. Tehát azt hiszem, hogy ez a dolognak a lényege, hogyha van kapcsolatom az Istennel. Tessék.
Hát elég a kérdelem, aztán onnan tudom elkezdeni, hogy Auschwitzba a gázkamrába, amikor ráébredtek arra, hogy tulajdonképpen miről van szó, akkor örültek volna.
Igen, hát erről nem tudok beszámolni, mert hanem eszembe jut mégis valami. Frankelnek van egy kis könyve, az a címe, hogy mégis mondj igent az életre. Ő túlélte Auschwitzot. És arról szól ez a könyv, hogy annak volt esélye a túlélésre, akinek volt valami célja, akit várt valami vagy valaki. Radnóti nem érte túl, nem Auschwitzot, de jön a koncentrációs tábort, noha Fanni várta őt szőkén a rőcsövény előtt. De akit senki nem várt, annak esélyesen volt. Na most ez csak egy párhuzam, hogyha az Isten ott van. Nekem eszembe jut egy másik példa, nem Auschwitz, hanem valaki, aki a román börtönöket élte túl. Az se volt éppen leányáló. És már szabadon egyszer arra járt, elment mellette, fölszakadt belőle az imádság, azt mondta, hogy Uram, hálát adok neked azokért a csodálatos évekért, amiket itt együtt tölthettem veled. Hát nem tudom érzékeltetni, hogy itt miről van szó. Nyilván szenvedett, nyilván megalázták, leköpték, megverték. Pocsék lehetett, iszonyú lehetett. Hanem az Úrral való közösség tartotta őt abban. Hát Pál beszámol hajótörésről, éhezésről, megkövezték, szóval sok rossz volt az életében, olyan, aminek mi a legtöbben a tizedét sem éltük át. Ő mégis tudta mondani azt, hogy csordultig vagyok örömmel. Ez nem azt jelenti, hogy neki nem fájt időnként a foga, vagy hogy jól esett, amikor taludába zárták, nem gondolom. Én csak feltételezem, de nem tudom. Ha volt Auschwitzban hívő ember, tudta, hogy most ölnek meg bennünket, de volt reménység az Úrban, akkor belső öröme annak is volt.
Hogy mondjuk egy pár dolgot, hogy ugye a szenvedés az egy teljesen másik téma, amit nincs elég idő csak a szenvedésről beszélni, de nagyon fontos, hogy nem is említettem azt, hogy amikor gondolkozunk a mi szenvedésünkről, a Biblia mondja, hogy végül is Római 8:28, hogy ez a mi javunkra történik meg. Mindent, az Isten csak engedi azt, ami történik a mi javunkra. Most ez hogy lehet magyarázni egy Auschwitz embernek? Azt nem lehet magyarázni. Ha én szenvedek, senki ne jöjjön hozzám és idézi a Római 8:28, de Robi, nem érted, ez a javadranak, javadnak szolgál. Akkor ne. Amikor az éppen az ember a szenvedésben van. De valahogy tudjunk, hogy az Isten az, aki az egész történelmet viszi előre. És valahogy az egész történelem arra szól az ő dicsőségére. Nem tudjunk összerakni ezt a puzzle-t, csak azt tudjunk, hogy az Isten irányít mindent, minden mögötte van. És pontosan a zsidók voltak, akik az Auschwitzban vádolták mi keresztények, mert mi azt mondjuk, hogy az Isten mindenható Isten, és mennyi atya, aki szeret minket. És nagyon sok zsidók azért visszautasították a hitet, mert próbáltak felfogni az Isten a logikával. És azt mondták, nem. Ez az Isten vagy ilyen, vagy ilyen. És ha ilyen, nekem nincsen szükségem ilyen Istenre, és ha ilyen, akkor nekem nincs szükség olyan Istenre. De pontosan ez a harc, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő ilyen. Ő tökéletesen irányít, és tökéletes szeretet. Ez nem lehet megmagyarázni, vagy megérteni. És nem az öröm, nem arra beszélek, hogy amikor éppen a fogat kihúzom, az én fogamat kihúzák, én utálom menni a fogorvoshoz, hogy én akkor nem fogok csak mosolyogni és örülni, nem erről van szó. Jó? Mert akkor hol van az irgalom? Mit jelent irgalmasnak lenni valakivel? Az, hogy sírsz vele, amikor ő sír. Szóval a szenvedés az érdemelne egy másik sorozatot, csak a szenvedésről, de próbálunk beszélni az örömről is. Ahhoz kell beszélni a szenvedésről is, de nehéz kérdés.
Én azt hiszem, hogy itt még sok kérdés kavarog, ami jó dolog. A doboz ott van, szóval lehet kérdéseket föltenni. És szombaton pedig ott a Robit lehet faggatni tovább. Ugye, aki tőle szeretne még választ kapni a kérdéseire, az az Olimpia kávézóban rátalál.
Igen.
Nagyon jó hely egyébként.
Ez éppen az Olimpia mozi előcsarnokban lesz. Igen. A régi Olimpia mozi előcsarnokban lesz. Az emeleten. Jó. Akkor?
Hát akkor én azt gondolom, nem fejeztük be, hanem abba hagyjuk. És jó. Hát Isten velünk, viszont látásra egy hét múlva itt.
Köszönöm szépen!